Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras magas színvonalú kultúrát, szombat reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, és persze egyúttal hétvégét is, hiszen belekezdünk ugye a rövid hétvégébe. A mai reggelit Brühl Edit szerkesztette, a technikusunk, hírolvasónk és zenei szerkesztőnk Madarász Máté, a nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat, Berek Péter műsorvezetőt hallják. Következzenek a hírek mindenek előtt.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Bírósági döntés. Egyelőre nem indulhat el a Pázmány kampusz építése. Csak nem 47 millió forintról döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetősége. Ismét elindult az ígérő fűpályázat. A költési időszak előtt március végéig kellene elvégezni számos, természetvédelmi szempontból érzékeny munkát. Maszkok, szerelem és télűzés. Farsangi kavalkád a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. A fővárosi törvényszék végzésében azonnali jogvédelmet rendelt el a Pázmány kampusz építési engedélyével szemben. A Józsefvárosi Önkormányzat a Szent Királyi utca 29-31. Szám alatti társasház és a fővárosi önkormányzat is keresett levelet nyújtott be a bíróságon a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal által kiadott építési engedéllyel szemben. Az azonnali jogvédelem halasztó hatállyal bír. Ez azt jelenti, hogy amíg ez a védelem él, engedélyköteles munkák nem kezdhetők meg, és nem folytathatók. Ugyanakkor a döntés nem a per végleges lezárása, hanem egy átmeneti jogvédelem. Csak nem 47 millió forintról döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetősége. Csak nem 47 millió forintnyi egészségügyi támogatásról döntött február elejé ülésén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetősége. A szervezet továbbra is kiemelten az egészségügyi programokra fókuszál, műtéteket finanszíroz, újraindítja a sikerű szemüveg pályázatát és folytatja mobil fogorvosi programját is. Ismét elindult az ígérő fűpályázat. Már lehet jelentkezni a fővárosi önkormányzatnak az elmúlt években népszerűvé vált udvarzöldítési pályázatra, amelynek célja, hogy a belvárosi házak és környezetük is zöldebbé, barátságosabbá váljon. A pályázat 2026-ban 80 millió forintos keretösszeggel segíti azokat a lakóközösségeket, amelyek lakóépületük belső udvarának zöldítését tűzték ki célul. A megpályázható összeg pályázónként 800 000, 3 millió 500 ezer forint vissza nem térítendő pályázatbeli támogatás. A pályázat benyújtási határideje 2026. március 4. A költési időszak előtt március végéig kellene elvégezni számos természetvédelmi szempontból érzékeny munkát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja az önkormányzat és állami szervek, kivitelezők és a lakosság figyelmét, hogy a költési időszak kezdete előtt az év első 3 hónapjában lehet és kellene elvégezni azokat a természetvédelmi szempontból érzékeny munkákat, amelyek márciustól áprilistól veszélyt jelentenek az állatokra, a biológiai sokféleségre. Az év első 3 hónapjában elvégezendő teendők a fák, bokrok kivágása épületfelújítások kapcsán fecskefészkek eltávolításának engedélyeztetése, végrehajtása, sérült vagy áramütés veszélyes fehérkúja fészkek biztonságossá tétele. Maszkok, szerelem és télűzés. Farsangi kavalkáda néprajzi múzeumban. A Farsang a Vízkereszttől Hamvazó szerdáig 2026-ban február 18-ig tartó időszak, a mulatság, az átváltozás és az önfelett szórakozás ideje. A hagyományos paraszti kultúrában ilyenkor kevesebb volt a fizikai munka, annál több a nevetés, a maskarázás, a zajkeltés és a közösségi együttlét, mindaz, ami segített elbúcsúztatni a telet és felkészülni a tavaszra. Ebbe a felszabadult farsangi világba hívja látogatóit a Néprajzi Múzeum 2026. február 14-én, ahol az egész napos programsorozat várja az érdeklődőket a legkisebbektől a felnőttekig. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma erősen felhős, borult, északkeleten több helyen párás, ködös időre van kilátás. Napközben szorványosan előfordulhat gyenge eső, szitálás. Az ország középső harmadán időnként élénk lehet a szél. Folytatódik az enyhe idő 5 és 12 fok közötti maximumokkal. Holnap már többfelé felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüthet a nap, de elszórtan kisebb eső, este felé északkeleten havas eső, gyenge havazás előfordulhat. Napközben többfelé feltámad a szél, kora reggel -1 és +3, míg napközben 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A híreket Brühl Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
A csapos int, hogy az utolsó kör megint mi ránk maradt. Bólintok egy lusta gondolat, a szavamba vág. A mellém zuhan a tegnap, jaj ne, igazán füllett társaság. Talán elvesztem, vagy csak eltévedtem. Egy fél mosolyjal a hátizsákban a bolygót tévesztettem. Kunkori farkú gyíkok között repdes most a fény. A tegnap levírt szörnyecskéket terregeti felé. A horizonton hever, hitalomban mosolyt kever, a pálmák súgnak, édes mesebeszéd, felel a szellő értőn, felelek én is kérdőn, eljött értem az ágyat, üzen a vágyat, és most bennem árad szét, szerelem lámpás, után kutat az éj, Vénusz mutat, mutat, az árnyak szétre bennek csendes mély, lila a tenger kedves, ajkat sósan, nedvesen ér, kér. Magába zár ez a titkos óceán, körülöttünk csillan, ezer szerelem karát, partot nyugalom járja át. A távolban egy trombita, táncoltat egy öreg zongorát, a cukornát felénk küldi édes illatán. Mi Kuba, Kuba lunatika, az itt te kiero como eres Kuba mia. Mi Kuba, Kuba lunatika, az itt te kiero como eres Kuba mia. Así te quiero como eres, Cuba mía.
Cuba lunática. Así te quiero como eres, Cuba mía.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Ma az utolsó nádorról, Habsburg Istvánról emlékezünk meg, halálának évfordulója alkalmából. Nánai Mihály e szavakkal ajánlotta a nádort a figyelmünkbe. István Nándor a magyar történelem egyik tragikus szereplője. Túlzás nélkül állítható, hogy nélküle nem valósulhatott volna meg az 1848-as törvényes forradalom. Ennek ellenére mind a magyar, mind a Habsburg oldal árulónak kiáltotta ki, sőt az udvar száműzte őt a birodalom területéről. Emléke máig nem kapta meg a kellő elismerést. Köszöntöm Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a Habsburgok a mai napig közöttünk élnek, sőt, ugye volt egy időszak, amikor Magyarország egyik legnépszerűbb közéleti szereplője volt Habsburg Otto, és mégis azt gondolom, hogy úgy Habsburg István nagyon kevesen tudják elhelyezni a Habsburg családfában. Hol van ő a családfában?
A Habsburg családnak 18. század végén nagyon sok ágra szakadt szét. Ugye nagyon érdekes, hogy volt egy pillanat, hogy majdnem kihalt a család, harmadik Károly, ugye nem volt fiú örököse, és közismert, hogy Mária Teréziára a pragmatika szankció révén ruházták át a hatalmat. De utána viszont a gyermekáldás nagyon bőséges volt, mint Mária Terézia, mint második Lipót esetében, és kialakultak a mellékágak, a Modena-esztei ág, a Toszkánág, akkor létezik egy úgynevezett Tesseni ág, vagy a hadvezéri ág a Habsburgoknak, onnan Károly főherceg, aki Napóleonnal csatázott, említhető például, és hát a negyedik fontos ág a magyar ág, akik sorban egymás után magyar nádorok lettek, kezdve, hát talán őt még nem a magyar ághoz soroljuk, a Sándor Lipótot, a József Nádort, akinek a szobrát jól ismerjük a budapesti belvárosból, és az ő fia az István Nádor, és aztán még folytathatjuk a sort, mert itt éltek egészen 1944-ig Magyarországon, József Károly, József Ágost főherceg, sőt ma is élnek a magyar ágnak a tagjai, egészen a közelmúltig a szentszéki magyar nagykövet Habsburg Edvárd főherceg volt, ő a ma általunk említett István Nádornak egy késői leszármazottja, úgyhogy a magyar ág ban helyezhetjük el István Nádort, méghozzá a Magyarországon méltán népszerű József Nádor fiaként 1817-ben született, ugye a napolni háborúk után néhány évvel.
Mi volt ez a nádori pozíció, tehát mit jelentett pontosan?
Szintén egy, azt gondolom, hogy kevéssé ismert dolog. Ugye a nádori cím Szent Istvántól kezdve, hát a hagyomány azt mondja, hogy Abba Sámuel volt talán az első nádor, ugye az ország második embere a király után, a legmagasabb rendi méltóság, aki akár a királyt is helyettesíti, hát talán ha a hallgatók visszagondolnak irodalom órára, Bánkbán ismerős lehet, véletlenül ő is nádor volt, de hát még hosszasan lehet sorolni a nádorokat. Tehát a király helyettese, a magyar rendi felkelésnek a parancsnoka, az országgyűlésnek az elnöke, a felső táblán elnökölt, az egész országgyűlésnek is ő az elnöke. Aztán az újkorban ő volt a hétszemélyes táblának, tehát a legmagasabb bírói fórumnak az elnöke, királyi kúrjának, illetve a helytartó tanácsnak is. Tehát egy nagyon fontos rendi méltóság volt, és ami szintén lényeges, hogy nem az uralkodó jelölte ki, tehát nem egyfajta helytartói tisztséget, hanem az országgyűlés választotta, ami nagyon erős legitimitást adott neki, tehát nem csak egy egyszerű király által kinevezett tisztség, hanem a Magyarországgyűlés választotta meg. És hát egészen 1795-től kezdve ugye a magyar nádorok, sőt, hát bocsánat, még előtte, tehát második Lipót idején már megválasztották Sándor Lipótot nádorrá, ami egy különleges dolog, hogy egy Habsburg főherceget a magyar rendek választottak nádorrá, de mindkét félnek, mind a magyaroknak, mind az udvarnak jól jött ez a döntés, hiszen az udvar arra számított és azt várta, hogy ez a fontos magyar tisztség, ami ráadásul nem is az udvar akaratától függ, hiszen a rendek választják meg, és onnantól kezdve az udvar nem is tudja leváltani, legyen hozzá hűséges, ne egy rendi felkelő legyen a nádor. Ebből a szempontból az udvar számára is megfelelő helyzet volt ez. A magyar rendeknek pedig azért volt fontos, hogy a hatékonyabb bécsi érdekképviseletet, érdekérvényesítést biztosítsa, legyen egy saját Habsburgunk, legyen egy magyar Habsburg, aki itt Magyarországon él, és a magyar logikát, a magyar szempontokat is megérti, és tudja képviselni. Ugye azt gondolom, ez egy win-win szituáció volt, több mint fél évszázadon keresztül, ugye a 18.
Megfeleltek ennek a...
egészen 1848-ig.
Megfeleltek ennek az elvárásnak a Habsburg nádorok?
Hát sok esetben két malomkő között őrlődtek, ugye főleg a reformkorban annak végén, illetve hát különösen 1848-ban, amikor hát egy nagyon éles ellentét alakult ki a magyar célok és a udvar által elképzelt lehetőségek között. Ebben az esetben nagyon erős volt a két malomkő között őrlődés, tehát alkalmanként ez nehézségekbe ütközött. József nádorral szemben is voltak olyan elvárások Magyarországról, hogy többet is megtehetne a reformok érdekében. Ugyanakkor Ferenc császár, az ő királyi bátyja, állítólag a rossz nyelvek szerint a vén Rákócinak hívta csak Bécsben öccsét, mert hogy annyira a magyarok oldalára állt, mint hogyha Rákóczi Ferenc lenne. Úgyhogy ennek a szerepnek bizony mindkét oldalról voltak hálátlan elemei, és hát ez leginkább István nádornál ütközött ki 1848-ban, amikor hát a forradalmi magyar követeléseket kellett valahogy megpróbálni összehangolni a bécsi udvar kamarillának a elképzeléseivel.
Azt mondja, hogy nélküle nem valósulhatott volna meg a 48-as törvényes forradalom. Ez mit jelent, hogy törvényes forradalom?
Ugye látnunk kell, hogy az ünnepnapunk március 15-e az a pesti eseményeknek szól. Pesten nagyon fontos, meg tömeg események történtek, ez kétségtelen, de ha belegondolunk, a korszakban se az országgyűlés, se a király nem Pesten, sőt a kancellária sem Pesten működött, úgyhogy itt a 12 pontból, bármennyire is furcsa, csak hármat lehetett megvalósítani Pesten, a politikai státuszfoglyokat, ugye azért is hozták elő Táncsicsot a börtönéből, ugye a cenzúrát lehetett eltörölni, a 12 ponttal, meg a nemzeti őrsereget, nemzeti őrséget fölállítani, már legalábbis Pesten. De az összes többi dolog az Bécsben, illetve Pozsonyban dőlt el, méghozzá az éppen együtt ülő Magyarországgyűlésnek a felirati javaslata nyomán. Tehát tulajdonképpen, ha az események lényegét nézzük, akkor a pesti tüntetés és március 15-i forgatag az igazából nyomatékot adott pusztán a magyar követeléseknek, de a lényegi törvényalkotó munka az Pozsonyban és Bécsben zajlott, és hát István nádor itt nagyon fontos szerepet, mert amikor a magyar küldöttség fölvitte Bécsbe a magyar felirati javaslatot, akkor a nádor teljes mellszélességgel odaállt emögé, és volt egy döntő pillanat március 17-én hajnalban reggel, amikor a király, ugye 5. Ferdinánd valójában nem döntött semmit, mert ugye ő egy uralkodásra alkalmatlan személy volt, de a mellette álló államértekezlet bizonyos részben elfogadta a magyar követeléseket, de például Batthyány Lajosnak a kinevezése miniszterelnökké, ez nem szerepelt benne, pedig ez lett volna az azonnali garanciája a magyar célok megvalósulásának, és ezt István nádor fölvállalta, és személyesen bement az uralkodóhoz. Ezt egy magyar főrend nem tehette volna meg, mert az uralkodóhoz nem járhatott be szabadon, de nádor, mint a családtagja, igen, és ő volt az, aki 5. Ferdinándnak a személyes hozzájárulását elnyerte ahhoz, hogy kinevezze Batthyányt miniszterelnökké. Hát ez az egyik olyan pont, amit sosem tudtak megbocsájtani neki a családtagjai, hogy hát ugye Gütigének, jóságosnak mondta így kedvesen a bécsi köznyelv az 5. Ferdinándot, de hát ő valójában nem egészen egyértelmű, milyen betegsége volt, de hát bárki oda ment hozzá, bármit helyben hagyott, és egy tényleg alkalmatlan személy volt, és hát ez, ha most én Habsburg oldalról nézem, akkor a családnak a összetartásával szemben ez egy visszaélés volt a nádor részéről, aki ilyen mértékig elköteleződött a magyar követelések mellett. Hát aztán pedig ugye néhány hónapig, amíg aztán az udvar Innsbruckba költözött, ugye 1848 nyarán, akkor ő úgynevezett királyi alter egóként az ország élén állt, és képviselte a legitimitást, és segítette a Batthyányi kormányt, hogy Magyarországon tudjon működni. Egészen addig, ameddig a szakításra nem került sor 1848. szeptemberében az udvar és a magyar kormány között, addig István Nádor maximálisan a magyar Batthyány kormány és a polgári átalakulás mellé állt, és ezt támogatta teljes erejével.
Nagyon, nagyon elment az időnk, de még azt muszáj megkérdeznem, hogy ugye száműzték a birodalom területéről, hol élt és mit csinált élete végéig. Azt tudjuk, hogy ugye a budai várban nyugszik a mai napig, ez például az ő akarata volt?
A Nádori Cipfát az édesapja József Nádor alakította ki. Ez egyébként a budai várnak az egyetlen a II. Világháború után eredeti állapotában megmaradt része, egy fantasztikus látványos hely. És ha valaki járt már Bécsben a kapucinus kriptában, a Habsburg királyok sírjainál, akkor picit lehet egy déjà vu érzése, ha nem is olyan nagy barokkos sírok, de minden esetre a magyar Habsburg családnak a sírjait ott találjuk, és István Nádornak is természetesen. Tehát ez édesapja döntése volt, hogy a családi kripta ez lesz, és ide is temetkeztek. Magát a Nádort ugye azért száműzték a birodalomból, mert pont ezért a támogatásáért a forradalomnak, és ugye 48. szeptemberében akkor elszánta magát a kamarilla arra, hogy szakít a magyar kormánnyal, és ugye jött a Jelasics-féle támadás, és hát ezt már nem tudta feloldani István Nádor, pedig még a koronát is Kossuth fölkínálta neki, hogy legyen magyar király, de ennyire nem kívánt a családjával szembe menni, és hát a család pedig nem bocsájtotta meg az addigiakat, úgyhogy anyai birtokára Németországba vonult vissza Schaumburgba, és hát ott egy klasszikus főrendi arisztokrata életet élt, támogatta birtokán élő gyerekeket, kultúrában, tudományban levelezett, gyűjteményeket hozott létre, kőzetgyűjteménytől, könyvtártól kezdve. Úgyhogy egy nagyon jó képességű, nagyon tájékozott, nagyon nagy szellemi kapacitással bíró személy volt. A 19. században a családnak tényleg az egyik legtehetségesebb tagja, és hát tragikus lett a sorsa, mert hát Magyarországon is árulóan kiáltották ki, hogy végül is nem vállalta se a királyságot, se a parancsnokságot a Habsburgokkal szemben, és hát az udvar pedig, ahogy említettem, szintén. És hát sorsszerű, hogy 1867-ben halt meg a kiegyezés évében, már értesülve arról, hogy egy kiegyezés lezajlott, és ugye testvére József Károly főherceg akkor itt élt, és ő volt már a családfő, és vitte tovább a családi tradíciót.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történészt hallották, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Viszont hallásra, és további jó munkát, jó egészséget kívánunk.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Következik állandó rovatunk, az Ars Poetica, melyet Elekes Irén Borbála szerkeszt.
A Magyar Költészet napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának, és valamilyen fontos tanulságot vonnak le élettapasztalatuk alapján. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk. Igyekszünk olyan verseket bemutatni, amelyek azért jelenthetnek újdonságot, mert nem közismertek. Vajda János versét hallgatjuk meg ma, melyet idősebb korában írt, belátva, hogy sohasem lesz ünnepelt költő. Ifjúként Petőfi rajongója és követője volt, pedig csak néhány évvel volt fiatalabb a magasztalt lángésznél. Az ő hatására kóstolt bele a színészmesterségbe, s csatlakozott később a 48-as ifjakhoz, majd logikus lépésként honvédnek is jelentkezett. A szabadságharc bukása után rejtőzködnie kellett, majd katonáskodnia a császári seregben, és leszerelése után is anyagi gondok nyomasztották. Hivatalnoki és újságírói munkákból tartotta fenn magát, ezeket lélekölőnek érezte, és a politikai életben is társtalan maradt. Rövid, rosszul sikerült házasságának felbontása után élete végéig magányosan élt. Mégis gazdag életművet hagyott ránk, amely tele volt útkereséssel, kísérletezéssel. Szerelmi, természeti, filozófiai költészetében a romantika eszközeit is használta, szenvedélyes érzelmeit vállalta. Petőfi népdalszerű egyszerűségétől a szimbolizmus kezdeményeiig jutott el. Adi például elődjeként említi. Alkotóként elszigetelődött már az 1850-es évektől kezdve. Versei, amelyek nem idomultak a közízléshez, sem a költőtársak, sem az olvasók körében nem arattak sikert. A költő érezte ezt, és időskorában mérleget vont. Tárgyilagosan, önsajnálattól mentesen, leheletnyi iróniával összegezte életének sikertelenségét. Kevés olyan költői vallomást ismerünk a hazaszeretetről, mint az övét, aki a szűken mért elismerés ellenére azt tudja mondani, nem rendítettél meg hűségben. Az utókor azonban meglátta a szenvedélyes útkeresések nyomán született művek között a maradandó életet.